Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában velünk lesz Bodor János hegedű művész, aki Paganini mind a 24 kapriszét eljátsza egymás után, ami szinte sport teljesítmény számba megy, aztán Szabó Ádám marketing szakemberrel beszélgetünk a Kolibri Színház új arculatáról. A sárkányfutó átka, ez a címe a Báb Színház új bemutatójának, hogy milyen történet bújik meg a sejtelmes cím mögött, arról Fábián Péter rendező mesél nekünk. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, október 27-én lesz, hogy 243 évvel ezelőtt megszületett Niccolò Paganini, az ördög hegedűse, a virtuóz, és hát ebből az alkalommal lesz egy nagyon-nagyon különleges koncert a BMC-ben. Miért mondom, hogy különleges? Hát az a koncert címe, hogy Caprice 24, és nem az, hogy Caprice 24. vagy 24 pont, mert ugye Paganini Caprice-ait hát ezt szokták játszani általában így ráadásként nagy koncertek után. A 24-et még heavy metal zenekarok is játsszák gitáron, persze Paganini is nagyon jól tudott gitározni, úgyhogy ez nem véletlen, de itt van velem a vonalban Bodor János hegedű művész, aki mind a 24 kapriszt el fogja játszani. Szia János, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én is köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntök mindenkit.
Ugye azt szerintem minden földi halandó tudja, hogy Paganini nagyon bonyolult darabokat írt, főleg azért, hogy csak ő tudja őket eljátszani, senki más, szóval az ördög hegedűse, de hogy ezeket a kapriszokat egymás után nem szokták játszani, mert nagyon-nagyon nehezek, és hogyha jól tudom, akkor Magyarországon eddig kétszer fordult elő, hogy valaki ezt így megpróbálta, illetve nem az, hogy megpróbálta, hanem sikerült egybe előadnia. Nem tudom, hogy jól mondom, mert az egyik talán Szenthelyi Miklós volt, aki neked is tanárod volt, ugye? A másik pedig Lendvai József.
Igen, én is így tudom. Ezt a két nevet tudnám én is említeni. Ugye a Kossuth-díjas Szenthelyi Miklós volt a Zeneakadémián a mesterem, illetve tulajdonképpen iskolatársam, aztán később pályatársam is a Liszt Ferenc díjas Lendvai József. Én úgy tudom, hogy a tanár úr, amikor a 70-es években abszolválta ezt az igen embert próbáló feladatot, Lendvai József barátom pedig a 90-es évek közepén játszott el ezt a Vigadóban, úgyhogy igyekszem én is a nagy elődök és társak nyomdokaiba lépni, megpróbálkozom én is ezzel a, hát igen, nagy kihívás jelentő feladattal.
És miért vállalkozik erre az ember? Most nyilván tudnék ezer hasonlatot hozni a sportból, hogy valahogy ott van ez a hegy, amit meg kell mászni, ott van ez a feladat, át kell ugrani, stb. De hát mégiscsak előadó művészetről beszélünk, amit az ember nem feltétlenül a virtuózitása miatt hallgat vagy élvez, hanem egyszerűen magán csak a muzsika miatt.
Igen, hát azon túl, hogy óriási feladatok elé állít hangszeresen, technikailag egy-egy ilyen darab, akár egyenként is, az egész ciklust tekintve meg aztán tényleg nyugodtan mondhatom, hogy páratlan kihívás és feladat elé állít, de azt kell mondjam, ezzel együtt Paganini nagyon nagyszerű muzsikus volt, és nagyon szép és nagyon mély muzsikákat is írt, azzal együtt, hogy hát nyilván az első számú kiszemeltje tulajdonképpen saját maga volt, a saját játékára komponálta ezeket a darabokat, mint ahogy a hegedű versenyeket is. De visszatérve a zenékhez, nagyon-nagyon értékes kis gyöngyszemekről van szó, tehát hogy tulajdonképpen egy nagyon élvezetes munka is, és van egy másik olvasata, ugye én zenekari muzsikusként is dolgozom, ráadásul
hát több helyen is, ugye a Danubia a zenekarnál is dolgozol, meg a Nemzeti Filharmonikusoknál.
Így igaz, és mint ilyen, hát hogy finoman fogalmazzak, nagyon-nagyon kevéssé találkozik ilyen típusú kihívással az ember a zenekari munka során. Aha. Ez egyáltalán nem minősítés akar lenni, ez egész egyszerűen csak azt akarom ezzel mondani, vagy azt szeretném ezzel kifejezni, hogy teljesen más jellegű munka, és másfajta nehézségek, és ugyanakkor másfajta szépségek jelentkeznek egy zenekari, vagy akár egy kamara zenei munkában, vagy próbaperiódusban, és aztán később koncertben, mint egy ilyen, abszolút szóló hegedűre írt darabok előadásával eljátszott hangversenyen.
Hát igen, ezt megérti az ember, hogy ülsz egy szimfonikus zenekarba, nyilván ott is vannak szóló részek, de hát mégis vagytok ott, nem tudom, 40-en, meg néha 60-an, és más egy szál egy magadba kiállni a színpadra, és elmerülni egyedül abban a csodálatos zenében, amit te magad játszol.
Igen, ez látszólag egy nagyon-nagyon magányos dolog, de itt a magányos mellett a látszólagot is azért egy picit aláhúznám, mert én igyekeztem a munkám során, amit azért jó hamar elkezdtem előkészíteni, igyekeztem azért magam köré szervezni egy kisebb csapatot, akik tényleg mindenben segítik az én munkámat, az én felkészülésemet, úgyhogy...
De ez mit jelent, hogy meghallgatják és mondanak véleményt? Vagy egyszerűen csak ilyen, hogy az életedet szervezik helyetted, hogy te csak gyakorolni tudj?
Hát nyilván, hogyha a belső magánélet és a családi életből indulunk ki, akkor nyilván van ugye egy olyan családi fókusz, ami alapján azt tudom mondani, hogy igen, megteremtődik egy háttér annak, hogy egyáltalán egy nyugodt és folyamatos munka akár a nyári szabadabb hónapokban is tudjon folyamatosan működni. Most itt gondolok ugye akár egy családi nyaralás melletti folyamatos munkára, hiszen itt tényleg nagyon-nagyon intenzív, sok órát igénybe vevő napi rutinról is van szó.
De akkor áruld már el, hogy naponta hány órát kell gyakorolni összességében ahhoz, hogy az ember tényleg erre, mennyit edzel, hogy akkor kérdezzem így.
Igen, hát azért napi 4-5 óra az biztos, hogy átlagba kijön. Hogyha a zenekari munkát hozzáveszünk, akkor nyilván az sok időt elvesz egy napból, tehát általánosan ugye az elmondható, hogy egy normál zenekari próba az tiszta egyik, tiszta kettőig tart, és akkor plusz az utazás, mire az ember hazaér, vagy nyugodt körülményeket tud maga körül teremteni, és el tud kezdeni dolgozni, az ugye megint csak egy pici idő, és akkor utána emellett azért, ha 4-5 órát tud az ember gyakorolni, az már nagyon-nagyon jónak számít. Ha nincs zenekari szolgálat, akkor nyilván nekem is voltak olyan napok, hogy gyakorlatilag egész nap hegedültem, természetesen szüneteket közbeiktatva, étkezéseket, stb. Tehát azért pihenőidő is kell, hogy legyen. Azt is el kell mondanom teljesen őszintén, hogy miután én már ugye nem vagyok 20 éves, teljesen másképp reagál erre a fajta extrém kihívásra az emberi izomzata és csontozata, tehát hogy nekem egy picit több idő kell a pihenésre is. Magyarul, mint mondjuk 20 éves koromban tudtam 4-5-6 órát mindenféle gond nélkül végig gyakorolni nagyon intenzíven, ezt most már inkább csak 2-3 részletbe tudom megtenni, közbeiktatva ugye nagyobb pihenőket. Nem szeretnék semmilyen, sem sportsérülés, sem művészeti vonatkozást, hangszeres sérülést összeszedni, úgyhogy hogy erre is különösen kell figyelnem, illetve nem is azt mondom, hogy különösen, hanem csak egész egyszerűen a koromnak megfelelően.
Elképesztően érdekes. Tulajdonképpen milyen hosszú lesz a koncert? Ez a 24 Caprice, ez mennyi időt tölt ki?
Ez úgymond egy normál koncert élménynek megfelelő időtartam, ami azt jelenti, hogy egy ilyen másfél-két órában belefér. A BMC-s koncert kapcsán azt tudom még elmondani, hogy Eckhardt Gábor tanár úr, zongoraművész fog ismertetni a koncert előtt, illetve talán a szünet után is, és egy pici összeállítással készült, hogy a tulajdonképpen nagyon-nagyon szakközönségnek szóló programot színesebbé tegye.
Igen, bocsánat, egy picit vitatkoznék veled, hogy szakközönség, tehát, hogy most nyilván lesznek ott hegedűművészek, meg remélem, hogy nagyon sok zeneakadémista diák, akik tényleg nézik a kezedet, hogy úristen, de hogy azért a Paganini darabok, azok nagyon népszerűek, tehát azok abszolút közönségbarát dolgok, és szerintem, hát biztos, hogy vannak ismertebbek, de hogy ezek ilyen nagyon, hát azt kell, hogy mondjam, hogy slágerek.
Igen, én is bízom abban, hogy senkit nem fog megijeszteni a mennyiség, hogy egy huzamban ugye az egész ciklus hallható lesz a hangversenyen. Én magam is arra készülök, hogy a lehető legszínesebben adjam elő ezeket a darabokat. Már csak azért is, mert tényleg önmagukban ezek külön egy-egy világot testesítenek meg, vagy jelenítetnek meg, inkább így fogalmaznék. Egy-egy nagyon speciális technikai bravúrt átvíve a darabokon, illetve egy-egy nagyon-nagyon erős hangulatot, érzelmet kombinálva ezekhez. Úgyhogy nagyon izgalmasnak ígérkezik a dolog, részemről legalábbis mindenképpen így készülök rá, és hát nagyon bízom benne, hogy ezt át tudom vinni a közönségnek is.
Hát én biztos vagyok benne, akkor elmondom még egyszer, hogy október 27-én, ez egy hétfő este, a BMC koncerttermében lesz Bodor János hangversenye, ahol Paganini mind a 24 kapriszát el fogja játszani, ami hát egy elképesztő teljesítmény is. Mindez ideig ketten voltak rá képesek Magyarországon. János, nagyon-nagyon sok sikert kívánok, meg sok időt a felkészüléshez és a gyakorláshoz, és akkor találkozunk a BMC-ben október 27-én.
Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk a hangversenyen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szervusz.
Köszönöm én is, szervusz, viszont hallásra.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, marketingről lesz szó, méghozzá színházi marketingről, egész pontosan a Kolibri Színház arculatváltásáról, és aki itt van a vonalban velünk, a Szabó Ádám marketing szakember, aki tulajdonképpen levezényelte, hát mondhatjuk, hogy az ország egyik legkisebb színházának, de az egyik legfontosabb színházának az arculatváltását. Szia Ádám, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm, hogy beszélgetünk erről.
Igen, ugye ez egy érdekes kérdés, hogy tulajdonképpen szüksége van egy színháznak arculatra. Hogyha mondok egy teljesen ellenpólust, a televíziót, ugye a televíziós csatornáknak, hát nekik nagyon nagy szükségük van arra, hogy messziről minél felismerhetőbbek legyenek, hiszen hogyha bekapcsoljuk a tévét, akkor hirtelen nem is tudjuk, hogy éppen hol vagyunk, azonnal keresi a szemünk a logót, hogy melyik csatornán lesz az a film, vagy az a sorozat, amit látni akarunk. A színháznál meg hát pontosan tudom, hogy a Kolibri Színház ott van a Jókai téren, oda megyek, vagy hogyha a Katonába akarok menni, vagy a József Attila színházba, azt is megtalálom. Szóval mennyire fontos az, hogy egy önálló, felismerhető arculata legyen egy színháznak, pláne egy gyermek és ifjúsági színháznak, mint a Kolibri?
Szerintem egyébként az egyik legfontosabb egy gyerekszínháznál egy olyan vizuális identitás kialakítása, ami jól megkülönbözteti őt egyébként a versenytársaitól, ami egyszerre szól úgy gyerekekhez, hogy szól a felnőttekhez, vagy a felnőttekben lakozó gyermeki énhez, hát hiszen ugye a célcsoport a végén az előadásokat nyilván a gyerekek nézik, de a gyerekek nem döntik el maguktól, hogy ők színházba szeretnének menni, hanem pedagógusok, szülők,
nagyszülőket
kell meggyőzni, és ugye itt gyakorlatilag a láthatóság az a legfontosabb, hiszen az adja az első érintkezést a márkával. És egyébként én azt is vallom, hogy minden színháznak fontos, hogy legyen egy jól elkülönült identitása, ami az érték ajánlata alapján jön össze, és gyakorlatilag ez itt, hogy a célcsoport, egy ilyen kevert célcsoport, ez igazán nagy kihívás volt a számunkra.
Említetted a versenytársakat, kik egy gyerek és ifjúsági színház versenytársai? Versenytársa például az előbb említett tévé, vagy tévéműsorok, vagy egyéb szórakoztató műsorok. Tehát amikor arról van szó, hogy mondjuk az előbb említett nagymama, vagy nagyszülő, az egy vasárnapi programot keres az unokájával, akkor lehet, hogy úgy dönt, hogy elmegy, elviszi cukrászdába, vagy elviszi mondjuk a Kolibri Színházba, vagy elviszi moziba. Tehát ezért kérdezem a versenytársat, hogy kikkel kell nektek tulajdonképpen versenyezni.
Hát ugye, hogyha teljesen kitágítjuk a versenytársakat, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a kulturális intézményeknek a közönnyekkel és az otthonülésekkel
versenyezni. Ez így van, igen, ez nagyon
hogyha
fontos.
Ha beszűkítjük, akkor nyilván egy gyerekszínháznak alapvetően minden olyan családi program, minden olyan bábszínházi performance, vagy gyerekeknek szóló performance, ugye rengeteg városi rendezvény van, ahol zenés, tánc, táncos, bábos előadások
hogy
vannak.
Hogy különböző mind... színvonalon tegyük hozzá, ugye az
árujában. Igen, különböző színvonalon, csak hogy ugye a fogyasztó az, és ugye ez mindig egy érdekes kérdés, mert szerintem a fogyasztó, hogyha a megfelelő környezetben kapja az ingert, akkor jól tudja magát érezni, és nem biztos, hogy felméri azt a minőséget, amit valójában kap, hiszen azt egy adott környezetre szűkítjük le azt a minőséget, amit ő ott,
ez így van,
ő ott tapasztal. De ugye azt is szoktuk mondani, hogy azért a gyerek színjátszás, vagy a gyerekeknek szóló színjátszás azért egy érdekes kérdés, mert azért a gyerek boldog, mosolyog, jól érzi magát, ezt nehéz azért így erre rásütni, hogy akkor a gyereknek nem jó az ízlése, vagy nem, tehát hogy tehát ezzel azért nehéz vitatkozni, és szerintem nem is feltétlenül szép dolog vitatkozni, tehát hogy a versenytárs az gyakorlatilag minden más olyan program, amire a gyereket el lehet vinni jó időbe, rossz időbe, és versenytársak egyébként nagyon sok bábszínház van, egyébként nagy kőszínházak is rendelkeznek gyerekeknek szóló repertoárral, így van, és szerintem ez nagyon fontos, hogy nem egy színház kell, hogy legyen egy adott fizikai, földrajzi egységen, vagy egy területen, hanem az nem baj, hogyha van több, és nem baj, hogy mindenki megtalálja magának való színházat. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és én ezzel szoktam tényleg, amit elején mondtam, hogy a színházak nem egymással versenyeznek, hanem a közönnyel versenyeznek. És ezért fontos az, hogy folyamatosan hidat képezzenek, szakmai hidat képezzenek egymáshoz képest. Ezért fontos nagyon egyébként, és egy kis kitekintés szerintem a kőszínházaknak a befogadó színházi működése, hogy olyan előadásokat tudjanak befogadni, akik ezáltal kapnak egy nagy lehetőséget, hogy meg tudják magukat mutatni. Ezt is egyébként egyre több Budapest és nagy vidéki színház is követi, és építi be a működésébe, szóval ezek alapvetően jó dolgok, és itt jön az ki egyébként, hogy mennyire fontos a vizualitás, mennyire fontos egy arculat, és ugye sokan összekeverik az arculatot meg a logót. Tehát, hogy a logó az egy rajzolt szimbólum, vagy egy tipográfiai összefüggés, de egy arculat az ennél sokkal több. Az színekbe, formákba, betűtípusokba mind-mind azt hozza ki, amit akar magáról mondani az adott színház.
Hogy álltatok neki? Mert ugye a Kolibri név az adott volt, nyilván ez részben utal a színháznak a méretére, részben utal arra, hogy hát ez egy nagyon fürge kis madár, repül ide, repül oda, tehát egy kicsit egy ilyen csapongó, színes dolog, ami ennek egy gyerekszínháznak lennie kell.
Ugye azt vizsgáltuk meg elsőként, és mi minden ilyen munka során egy iterációs folyamatot építünk föl. Mert azt gondoljuk, hogy nekünk lehet egy jó gondolatunk arról, hogy milyen egy színháznak, vagy egy fesztiválnak, vagy egy bornak, vagy bármilyen terméknek, vagy szolgáltatásnak az arculata, de alapvetően ebből be kell vonni az érdekelteket. Én szerencsés vagyok, nekem két gyerekem is van, és az egyikük ráadásul jár itt is korábban a Kolibri Színházba, tehát hogy azt gondolom, hogy innen már volt egy insight, amit tudtunk használni. Ezen felül nyilván gyakorló szülőket magam köré gyűjtve kérdezgettem őket. Édesanyám pedagógus, szintén volt egy kapcsolódási pont, ahol be tudtam vonni, és egyébként meg bevontuk a színházba dolgozó alkotókat, és nyilván felállítottunk egy jó értelemben vett probléma térképet, hogy minek kell megoldást adjon a Kolibri Színház arculata. És ugye itt nyilván megoldást kellett adni annak, hogy három különböző nagyobb korcsoportnak is mutasson valamit, meg kellett annak valósulni, hogy több játszóhelynek is mutasson valamit, és egyébként volt egy csomó projektjük, aminek szintén fontos volt, hogy legyen arculata, vagy legyen valamilyen vizuális kommunikációja.
Igen, hát nektek rengeteg játszóhelyetek van, bár parányi a színház, de vannak még parányibb játszóhelyeitek.
Így van, alapvetően ugye a jövőre vonatkozóan ugye négy ilyen játszóhely lesz, ugye nyilván van a színház, van a pince, van a fészek, és lesz a kuckó. Emellett egyébként van a fesztivál, amit ugye szeptemberben...
Igen, azt minden évben megtartjátok hagyományosan.
Igen, tartjuk. És ezen felül kitaláltunk egy ilyen Kolibri Társalgó nevű projektet, aminek pont az a lényege, hogy szakmai, egymás közötti beszélgetések, olyan találkozásokat tudjunk létrehozni, és ennek is akkor már találjunk egy nevet. Uh-huh. És akkor ezek gyakorlatilag azért így egymásra rakódó rétegek, és nem lehet ezt mindent azzal elintézni, hogy rárakunk egy kolibri madarat, tehát hogy azért ez lehet, hogy korábban ez elég volt, de szerintem 2025-ben, amikor a figyelmet a Netflix-el, meg a különböző sorozatokkal,
hát meg a játékokkal,
meg a játékokkal, és ugye ezeknek ez az érdekes, hogy azért mostán azt sem felejtsük, hogy még korábban mondjuk volt 2-3 olyan gyerekeknek szóló rajzfilm, aminek volt olyan márka kiterjesztése, hogy egyébként játék, vagy társasjáték, már gyakorlatilag legkomolyabb Netflix sorozatok, gyerekeknek szóló sorozatoknak bestseller játékai vannak, ha megnézünk mondjuk általánban véve eladásokat mondjuk játékboltokba.
Hogyne, és vice versa, hiszen játékokból is készítenek sorozatokat, most mondhatnám,
így,
a Legót, vagy bármi mást.
Így van, mondjuk a Lego ennek tényleg már a teteje.
Vagy a Minecraft-ot tessék.
Igen, és de hogy alapvetően azt látjuk, hogy ezzel mind-mind versenyeznünk kell, és ez azért is fontos, mert ilyenkor az is felmerül, hogy milyen szintig kell kiterjeszteni mondjuk egy márkát, uh-huh. és mondjuk hol áll meg, és szerintem nem áll ott meg, hogy csinálunk egy lufit, amire rárakunk egy logót, hanem akkor mondjuk kell csinálni olyan arculatot, amiből lehet csinálni kifestőt, akkor már akkor már következő lépés, hogy lehet csinálni hozzá ceruzakészletet, meg ha már eljönnek a büfébe, akkor a repoháron is, tehát akkor már repohár legyen, akkor a repoháron is rajta, és egy csomó hordozó elkezd így jönni, és ez már egy olyan vizuális rendszer, amire ugye klasszikusan ez kezd olyanná válni, mint egy nagy doboz, ha már vagyunk egy nagy doboz Lego, amivel a fiam játszik, és csak így beledobálja a dolgokat, és akkor, amikor nem találja a Forma 1-es autónak a felfüggesztését, akkor mondom neki a szomorú tényt, hogy ez itt van ebbe a dobozba, és akkor ki kéne belőle venni. És ugye gyakorlatilag a branding, az arculattervezés, az ezt segíti, hogy ezeket az elemeket először szétválogatjuk, vagy formák, vagy színek, vagy funkciók szerint, és utána ezeket elkezdjük építeni, és akkor vannak olyan elemek, amik bennmaradnak, vannak olyan elemek, amik kiesnek. Szóval a példád egyébként nagyon jó analógia arra szerintem, hogy hogyan kell egy gyerekeknek szóló, és mi szerencsések vagyunk, mert rengeteg gyerekeknek szóló projekten dolgoztunk már, foglalkoztató füzettől, dráma kiadványon át, tehát rengeteg olyan dologból tudtunk meríteni, amire tényleg oda kell figyelni, és akkor még azt a felelősséget se felejtsük ki, hogy azért olyat szeretnénk csinálni, ami a szülőként nem zavar.
Uh-huh. Igen,
tehát, hogy
hát
például
ez nagyon fontos.
Például a színek száma, a színek tónusa, a színek használata, ezek mind-mind fontosak, mert ugye nem véletlen, hogy vannak olyan rajzfilmek, amik egyébként sokkal inkább ajánlottak és javasoltak bizonyos korosztályok számára, mert már az, hogy hány képkocka van másodpercenként, is befolyásolja azt egyébként, hogy ez milyen hatással van a gyerekre.
Hát hogyne.
És akkor ha nagyon harsány, ha nagyon színes, ha nagyon vibrál, ezek mind-mind egyébként tudnak zavaróak lenni, és ezeket a tényezőket ugyanúgy bele kell rakni, mert hogy egy ilyen minőségbiztosítási elvet valamilyen szinten vallani kell, amikor ezt csinálja az ember. Hiszen szegény gyerek, most a szegény az idézőjelben, ő oda megérkezik. Tehát oda megérkezik, és egyébként is egy csodálatos, varázslatos dolog a színház, tehát hogy kevés olyan dolog van, ami az előadó művészetben ilyen régóta tudja elvarázsolni az embereket, és szerintem egyszer mindenki életében legalább egyszer az a gondolat megfogalmazódik, hogy de jó lenne színészkedni.
Igen, igen.
És tehát ezt a varázslatot, és ugye pont ez, én az egyetemen oktatok, és pont ezt szoktam mondani, hogy a színház az azért más, mert ott nem a sorozat akar lenni a te életed része, hanem te akarsz a színház részévé válni. Tehát oda fölöltözöd, oda elmész, oda nem véletlenül nem működött soha a streaming a színházad.
Igen.
Mert az nem azt adja. Tehát, hogy az egy kényszeredett COVID kapcsán se tudott működni, mert hogy oda el kell menni, oda fölöltözöl, az egy ilyen, és a gyerekek is oda busszal jönnek az iskolából, hogy ez egy alkalom, és ezért teljesen másképp kezelik, és ha már oda eljönnek, akkor olyat kell, hogy kapjanak, amitől másodszor is eljönnek. Ugye szoktuk mondani, hogy a szolgáltatás marketingben sosem az adott fogyasztást, hanem a következő fogyasztást kell beletáplálni a nézőbe, a látogatóba. Ez egy szép és nemes feladat, és mi azért mondtunk igent a legeslegelétől, mert hiszük azt, hogy megérdemli ez a színház, hogy tényleg arculata legyen, és tényleg olyan elemek legyenek benne, amiktől a gyerekek jól érzik magukat. Szerintem ez nagyon fontos.
Hát hogyne, ez a legfontosabb, és ha jól veszem ki a szavaidból, akkor azért speciális ez a megbízatás, vagy küldetés inkább, azt kell, hogy mondjam, mert egyszerre kell, hogy a gyerekeket meggyőzzétek, hiszen ők is célcsoport, és hát természetesen a szülők is, és valahogy úgy kell az egészet kitalálni, hogy mind a két irányba működjön. De tulajdonképpen, hogyha jól értem, akkor maga az arculatváltás az befejeződött, de rendkívül sok tervetek van, tehát lesznek mindenféle, hát csúnya szóval mörcsök, de én inkább azt mondanám, mivel a gyerekekről van szó, hogy olyan ajándékok, játékok, amiket a színházban magukhoz vehetnek, vagy megvásárolhatnak, és ott találkozhatnak a Kolibri Színház arculatával is.
Így van. Tehát, hogy a márka kiterjesztés, az ugye egészen odáig szeretnénk, hogy eljusson, hogy társasjáték, hogy foglalkoztató füzet, hogy az adott darabokból egy-egy élmény, és ezt máshol is szoktuk azért javasolni, hogy egy színházi logóval ellátott bögre, az szerintem közepesen tud érdekes lenni, színháztól függetlenül.
Bármivel, bármilyen igen, logóval igen. Ellátott bögre.
Igen. Viszont egy színházi logós bögre, amin van egy rúzsfolt, és az van ráírva, hogy a színművésznő ebből itt a kávéját.
Aha.
És ez, na, az már kezd érdekessé válni, mert az már egy olyan valami pluszt ad, egy olyan dolgot, hogy na, ez már ennek nagyon jó például a Csiki Gergely Színház, hogyha hozhatok egy külső példát, amikor
Kaposvár.
Felújította Kaposvár, igen, aha. Felújította a nézőteret, vagy ugye felújították az egész színházat, akkor a régi székeket meg lehetett vásárolni.
Igen, igen,
és
igen, emlékszem.
És utána voltak ilyen kulcstartók, amik azt hiszem a régi függönyből készültek.
Ha.
És meg voltak számozva. Szerintem elképesztő elköteleződés. Én egyszer jártam a Borussia Dortmund stadionjába, és hoztam onnan egy széket, mert akkor cserélték pont a 2006-os VB-re, és lehetett széket venni. Én például imádom a focit, én például vettem széket, vannak székeim, nem használom, otthon vannak, nem használom őket, de hogy ezek ilyen megfoghatatlanul behúzó, mágnesként behúzó dolgok.
Hát igen, mint ahogy maga a színház is, mint csúnya szóval intézmény, de nagyon szépen fogalmaztál, hogy oda tényleg azért megy el az ember, mert a része akar lenni. Ádám, elrepült az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolgokat meséltél, nem csak a Kolibri Színház új arculatáról, hanem egyébként az egész szakmádról, és hogy ebbe hogy lehet beintegrálni egyrészt a gyerekeket, másrészt a szülőket úgy, hogy végül is csak kapjanak valami jót, ez azért egy elképesztően izgalmas dolog, úgyhogy én köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, és hát nagyon jó munkát kívánok neked.
Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy még beszélünk, és sok sikert a műsorhoz.
Szabó Ádám marketing szakember volt a vendégem. Köszönöm szépen, szervusz!
Sziasztok!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lépni nem csak lehet, de kell is, ez lehetne a beszélgetésünk mottója, ugyanis itt van a vonalban Fábián Péter rendező, aki egy új bemutatóra készül a Báb Színházban, a Budapest Báb Színházban, amelynek az a címe, hogy a sárkányfutó átka, és aki sejt valamit emögött, a sárkányfutó mögött, az jól teszi, mert valóban itt sakkról van szó, illetve egy ilyen sakk univerzumról. Szia Péter, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
Szia, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye van egy regény, amelynek az íróját én nem merem kiejteni, te szerintem jobban fogod ezt megtenni, és te magad adaptáltad ezt a regényt színpadra, ugyan ezt jól tudom.
Igen, a hír igaz. Ő egy Magyarországon kevéssé ismert szerző, bizonyos Arjun P. Anand.
Köszönöm, hogy te mondtad csak ki, igen.
Én is csak remélem, hogy így kell kiejteni. De egyébként van egy híres sakkozó is, akit Anandnak hívnak, szóval abban biztos vagyok, hogy idáig jól ejtettem ki. Ő egy indiai származású fantasy szerző, aki ott a hazájában már több könyvet is kiadott, és ez egy regény trilógia, amelynek az első részét most adaptáltuk, vagy hát éppen folyamatban van még a próbaidőszak. És igazából ez a trilógia egy tini lánynak az életét boncolgatja, aki különböző életválságokba kerül, és mindig valahogy a sakkjátékon keresztül ért meg valamit, vagy látja árnyaltabban a világot, mint előtte. Tehát valahogy a sakk filozófiáján keresztül, de mindeközben az egész a fantasy műfajába csomagolva és sok humorral. És ez nekem nagyon megtetszett, és nagyon azt éreztem, hogy színpadért, és különösen báb színpadért kiállt, ezért álltam neki az adaptációnak.
És akkor ez hogy működik, hogy elolvasod, tetszik, megvan az ötlet, és akkor bekopogtatsz Ellinger Edinához, az igazgatónőhöz, és azt mondod, hogy hello Edina, van egy ilyen ötletem, és ő meg azt mondja, hogy jaj, de jó, csináljuk.
Jóhéjban igen, de azért
lehet, hogy egy picit bonyolultabb a dolog. Aha.
Hát az egész ott kezdődik, hogy egyszer már dolgozhattam szerencsére a Budapest Báb Színházban, amikor a
Decameron csináltad, ugye? Igen.
Abban
a Decameronban, bocsánat, a Decameronban voltál íróként, igen, nagyon illusztris társaságban, azért tegyük
hát ez nagyon
hozzá. Igen, és a Pendragon legendát, a Szerbantalt rendeztette.
Igen, úgyhogy már van egy ilyen közös, hál' Istennek nagyon jó élményünk a Budapest Báb Színház és köztem, mert az előadás azóta is műsoron van, és nagy sikerrel játssza a színház, és akkor már úgy évek óta lógott a levegőben, hogy milyen izgalmas lenne újra találkozni a társulat meg jó magam, és most ebben az évadban erre végre sor kerül, már nagyon vártam izgatottan, és amúgy, amit mondtál, igen, nagyjából úgy néz ki, hogy ilyenkor leülünk beszélgetni a művészeti tanáccsal, Edinával és még néhány alkotóval a színháztól, és elkezdődik tulajdonképpen egy ilyen egyezkedés, hogy mit tenne most jót a színháznak, ők meghatározzák a paramétereket, itt például azt, hogy ez egy 10 pluszos, tehát egy 10-12 éves korosztálynak készülő előadás legyen, de ezen kívül kezdetben semmit nem szabtak meg, hanem én érkeztem ezzel az ötlettel, meg még más ötletekkel is, de végül is hosszas beszélgetések és filozofálás után arra jutottunk, hogy belevágunk ebbe az egyébként grandiózus vállalkozásba, hogy ebből a sakkregényből legyen egy sakkszíndarab.
Nagyon izgalmasan hangzik, ugye mondtad, hogy a szerző indiai, azt nem is tudom, hogy ő Indiában éle vagy Európában, mert a sztori az nagyon európai, holott maga a sakkjáték, hát hogyha emlékeim nem csalnak, az valahonnan onnan Indiából származik, legalábbis az őse, de a sztoriban ugye Szofi van, a kislány, elvált szülők, apuka eltűnt, a mama azt hiszem ugye pont a sakkedzővel kavar, tehát nem tűnik ilyen nagyon klasszikus kasztrendszerbeli történetnek a dolog.
Nem, abszolút európai környezetben és kultúr környezetben van ágyazva, már az eredeti regény is, viszont az abban is igazad van, hogy a sakk történetét, hogyha megnézzük, akkor a szálak valójában Indiába vezetnek, és ez a táblajáték, mint megtudtam. Egyébként én is foglalkoztam sakkozással versenyszerűen még kamaszkoromban.
Ez a sejthető volt. Tehát, hogy valaki egy ilyen témához nyúl, akkor nyilván van valami személyes indítatás ebben.
Igen. És amikor gondolkodtam azon, hogy én engem mi érdekelt 10-12 éves koromban, akkor én éjjel-nappal sakkoztam, és innen is jött az ötlet, hogy akkor milyen izgalmas lenne a sakkból inspirálódva dolgozni, és akkor isteni szerencseként meg szembe jött ez a regény, ami meg erre épül. No, de elkezdtem utána nézni a sakk történetének így mélyebben, és rettentő izgalmas volt, hogy az egész keleti filozófiával, azon belül is a hindu vallás filozófiával milyen izgalmas rejtett kapcsolatokat mutat a sakk, már ha csak a műsor elején említett lépni kell és muszáj, vagy nem csak lehet, de muszáj is kijelentést, ha idézzük. Ez is látszólag nagyon egyszerű, banális mondat, de tulajdonképpen a karma törvényét rejti magában. Szóval rettentő izgalmas összefüggésekre bukkantam így a sakk és az élet nagy dolgai között, amelyeket nagyon izgalmasan lehet sűrítve bemutatni a játék keretein belül.
Péter, és nem féltetek attól, így a művészeti tanácsot is értem ez alatt, hogy azért ez egy nagyon behatárolt univerzum, a sakkozás. Tehát nyilván vannak olyan gyerekek, akik a mai napig ezt szeretik csinálni, de azért, hogy mondjam, hát te is nagyon fiatal vagy még, de azért a te gyerekkorodban valószínűleg nem volt annyi kihívás, mint a mostani gyerekek életében. Gondolunk itt a különböző digitális történetekre, tehát, hogy valószínűleg egy szűkebb szegmens az, aki így a sakkozásra fölkapja a fejét, mint korábban volt ez, tehát hogy esetleg ez beszűkíti az érdeklődőknek a körét.
Igen, ez valóban szóba került, mint problematika, sőt, igazából erről beszélgettünk a legtöbbet, hogy nem rejti-e magában azt a veszélyt ez a felvetés, hogy esetleg túl belterjes lesz az előadás, és csak a sakk guruk fogják érteni, de erre én, nekem az volt a válaszom, és nagyon hiszek benne, hogy ez a végeredményben is meg fog mutatkozni, hogy úgy fogjuk kezelni a sakkjátékot, hogy azok is értsék és élvezni tudják a darab cselekményét, akik még soha életükben nem ültek sakktábla elé.
Aha.
Egyfelől, másfelől a sakk igazából csak az egésznek a díszlete, köntöse, de valójában a darab az egy kislánynak a lelki fejlődéséről szól, és arról, hogy például hogyan küzd meg azzal, hogy fél a veszteségtől, a vereségtől, ami szerintem már egy jóval tágabb, és nem csak a korosztályt, hanem mindannyiunkat égetően érdeklő probléma, hogy ebben a mai győzelem kényszeres, teljesítménykényszeres világban, amiben már nagyon korán belecsöppennek a gyerekek is, hogyan lehet megküzdeni azokkal a félelmekkel, amelyek a jövőt övezik, hogy mi lesz akkor, ha egyszer vesztek, és ez nem csak a sakkjátszmára vonatkozik, hanem bármilyen más élethelyzetre. A harmadik dolog pedig a műfaj, hogy azért ez mégiscsak egy kamasz fantazi lesz, tehát a sakk nagyon jól vizuálisan összehozható volt a klasszikus fantazi toposzokkal. Tehát igazából azért ez innentől kezdve már egy egész széles közönségrétegre tud igényt tartani.
Hát én biztos vagyok benne, tehát akkor még egyszer elmondjuk a hallgatóknak, hogy a Sárkányfutó átka című darab, amelynek október 11-én lesz a bemutatója a Budapest Bábszínházban, és aztán folyamatosan repertoáron lesz, bár a sakka kulissza, vagy a díszlet, de nem csak sakkozóknak szól. Az persze nem kizárt, hogy aki megnézi ezt a darabot, az kedvet kap magához a sakkjátékhoz, de egyáltalán nem követelmény, hogy tudjon valaki sakkozni ahhoz, hogy megnézhesse, meg élvezhesse ezt a darabot. Péter, mondj egy pár szót az alkotótársaidról, kik játsszák az előadást.
Igen, köszönöm, ez nagyszerű lehetőség, mert igazából ez tényleg egy igazán összművészeti projekt, ami most dolgozunk. Egyrészt az egész a Budapest Bábszínház fantasztikus társulatára épül, ebben 11 színész fog játszani, tehát egy egészen grandiózus a Bábszínház léptékeiben a vállalkozásunk. A díszletet Kupás Anna tervezte, a jelmezeket és a bábokat Ágfai Mira, egy rettentő fiatal, de ám legalább annyira tehetséges látványtervező. A zenét Zságer Varga Ákos, aki már a Pendragon legendában is dolgozott. És külön ínyenség, hogy vetítés is lesz az előadásban, amelyért Újvári Bors és Guzmics Gergő felel, és ez egy elég hangsúlyos része lesz az egész díszlet vizualitásának. És van egy csodálatos koreográfusunk is Horkai Barnabás személyében, mert azért itt komoly csata jelenetek is lesznek, véres küzdelmek, és a sakkfigurák lépéseit a fantasy csatákkal ötvöző mozgáskultúrán dolgozunk éppen, hogy ne csak a szöveg, hanem az akció is legalább olyan élvezetes legyen.
Nagyon szuper. Kik a főszereplők?
Hát van egy abszolút főszereplőnk, Spiegel Anna,
A
ő fogja
Sophie.
játszani Sophie-t, a
Igen.
főhőst. Ő aztán minden jelenetben benne lesz, hiszen az ő fejlődését kísérhetjük végig, ahogy megküzd ezekkel a félelmekkel ott sakkországban, ahová bekerül. De igazából innentől kezdve nehezen tudok bárkit is kiemelni, mert mindenki kulcsfontosságú, mondhatnám a szülőket játszó Hannus Zoltánt és Krucsó Ritát, lesz egy sakkedzőnk Tatai Zsolt személyében, és hát felvonulnak az emblematikus sakkfigurák, mint Sophie segítői a világos oldalon, Bobby a Bástya, Teszárek Csaba, lesz egy Juditka nevű gyalogunk Csarkó Betti személyében, Vidura, a világos futó, őt Márkus Sándor kelti majd életre, és Capablanca, aki szintén ugye egy híres sakkozóról elnevezett világos huszár, őt pedig Barna Zsombor formálja meg, a sötét oldalon pedig rendkívül veszélyes és félelmetes sötét bástyáink Kasparov és Karpov, őket Szolár Tibi és Kemény Pisti fogja játszani, és a címszereplőnk pedig a sárkányfutó Barta Bendegúz, aki egyfelől sárkányként is és futóként is meg fog jelenni a darabban, de azt nem árulom el, hogy hogyan, nem akarom lelőni a poént.
Hát ne is, figyelj, nagyon izgalmasan hangzik, és hát tényleg valóban jó sokan lesztek azon a színpadon. Tehát a Sárkányfutó átka a Budapest Bábszínházban október 11-én lesz a bemutató. Péter, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, én mindenképpen menni fogok, nagyon-nagyon izgalmasan hangzik, majd kerítek valami gyermeket, ami ebbe a korosztályba. Tényleg a korosztályról mondj egy szót, hogy ez 12 éveseknek, jól emlékszem, azt mondtad?
10, talán
aha.
Már 9 éves kortól is ajánlott, és én bízom abban egyébként, hogy az egész családnak tud kikapcsolódást és bekapcsolódást jelenteni, mert van azért egy olyan rétege, amit vájtfülű szülő, ha meghall, akkor szerintem legalább úgy tud rezonálni a darabra, mint a 10-12 éves korosztály.
Hát, mint az igazán jó előadások, tegyük hozzá. Péter, köszönöm szépen,
úgy
hogy
legyen.
Itt voltál. Fábián Péter rendező volt a vendégem, és akkor a Sárkányfutó átka a Budapest Bábszínházban október 11-től. Köszönöm szépen,
várlak,
hogy itt voltál.
Szeretettel.
Köszönöm
téged
szépen.
Téged is, meg a hallgatókat is. Minden jót.
Minden jót.
Köszönöm.
Szervusz.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.